Műsor ajánlat.
Színpompás, virágillatú séta hazánk leghíresebb rózsatermesztő vidékén. Virágszimbolika, rózsatörténelem, a Hungarikum szőregi rózsacsodája. Madármegfigyelés, vízisportok, élmények két keréken, sátortábor a folyó mentén, a nyár pillanatai a Tiszaparton. Rózsalekvár, rózsabársonyba forgatott bombon, sültek rózsafűszersóval bolondítva, ehető virágok a tányéron, szőreg és a rózsaünnep természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. június 27-én szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti önöket. Ma a Lászlók ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok ebből a fél órából. Levendula térképet készít a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem.
Az első magyar nyelvű kertészeti szakirodalom a középkorból fönnmaradt, ez a Lipai János Posoni, ugye Pozsonyi kert című munkája. A lavandula az a latin lavare, mosni, tisztítani szóból ered. Egyéb iránt hazánkba bencés szerzetesekkel évszázadokkal ezelőtt Olaszországból érkezett a levendula.
Idén a Kisszagyva völgyében Mikuska István méhei és az akácerdők is jól teljesítettek.
Úgymond beleszülettem nagybátyámhoz, 8. koromig rendszeresen jártam pergetni, pakolni, akkor még más világ volt, szintén nagybosszonáli kaptárakkal dolgozott, fizetséget természetesen nem kértünk, de mikor leszereltem, akkor ajándékba kaptam 10 család miatt.
6 óráig ma is a hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadászkamara ma Máté Szalkán tartja a vadászok ünnepét, a vadásznapot. Fazekas Gergely, a vármegyei szervezet titkára elmondta, ezen a napon a hosszú idő óta kimagasló munkát végzők elismerése, az érdeklődő nem vadászok befogadása és a kikapcsolódás kapja a főszerepet. Zsoldos Barnabás beszélgetett Fazekas Gergellyel.
A hétvégén szombaton nagy napra készülnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadászok. Vadásznapot tartanak Máté Szalkán. Nagyon kellemes erdővel övezett, nagyon szép helyszínen lesz. Fazekas Gergely, a vadászkamara titkára, hogyan készülnek? Van valami vezérvonal, vagy csak evésivás lesz a legfontosabb?
Természetesen az evésivás fontos, de messze nem ez a legfontosabb. Gyakorlatilag mindig olyan helyszínt keresünk ennek a vadásznapnak, hogy más részébe essen a vármegyének. Egyrészt azért, hogy a vadászaink lehetőleg mindenhol közel legyenek a rendezvényhez, mindenki tudjon ebből részesülni, másrészt pedig a civil társadalom felé tudjuk megmutatni azt, hogy azért a viccesen fogalmaz vadász is csak ember, tehát hogy mi is ugyanolyan része vagyunk a társadalomnak, mint bárki más. Erre van felépítve egész üzenete a vadásznapnak. Ünnepélyes mennyitóval kezdünk, ahol megköszönjük azoknak a vadásztársaknak a munkáját kitüntetésekkel, akik az átlagtól többet tettek a megye vadásztársadalmáért, azért, hogy menjen a szekér, azért, hogy egy-egy vadásztársaság jól működjön. Más nem mondjak, lesz 80 éves kitüntetettünk, aki már közel 60 évet folyamatosan a adott társaságnál vezető pozícióban volt. Nekünk nagyon fontos, hogy a új vadászaink fogadalmat tesznek, hogy betartják a vadászat írott és íratlan szabályait. Ez a fogadalomtétel is a színpadon zajlik, és gyakorlatilag ezzel mondhatni vége is van a hivatalos résznek, és átadjuk a terepet azoknak a helyi fellépőknek, különböző szakmai bemutatóknak, mondjuk vadász kutyás bemutatónak, ami arra hivatott, hogy a civileket egy kicsit megismertesse a vadászat rejtelmeivel. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem vadászt akarunk itt az emberekből nevelni, csak megmutatni, hogy miről is szól mondjuk egy vadásznak az élete, milyen feladatai vannak, mik azok a szép dolgok, amikkel találkozunk mi is az életben, és hát lesz nyilván egy csomó olyan szakmai kiállító, preparátor, solymászok, vadászkutyások, ruházat, természetesen ez nem maradhat ki, amik miatt érdemes bárkinek kijönni, hiszen nem kell itt attól félni, hogy vadászok közé jövünk, kellő nyitottsággal mindenben megtalálják a szükséges szépséget és élvezetet.
Amikor én kérdeztem, hogy mire épül a vadásznap, akkor arra is gondoltam, hogy magvas dolgokról is lehet beszélni, akkor azt inkább egymás között között kiscsoportos megbeszélésben tartják majd, hogy ASP, az őzek helyzete, szóval ezekre gondoltam.
Alapvetően mi a Vármegyei Vadásznapot nem szakmai fórumként kezeljük, a szakmai fórum az a szakmái. Most is volt hivatásos vadászi továbbképzésünk, pontosan ezekről volt szó, vízpótlások, afrikai sertéspestés, amerikai májméter, ez a szakmái. A vadásznap ez egy ünnep, ami arról szól, hogy mindenki jól érezze magát, kikapcsolódhasson, egy picit a szakemberek se a szakmával foglalkozzanak, főzzenek egy jót, baráti társaságok jöjjenek össze, üljenek le, beszélgessenek, mondják el a vadászélményeket, aztán majd hétfőtől megint mindenki a szakmával fog foglalkozni, ki a állategészségügyel, ki a trófabírálattal, ki a vadásztatással. Az a szakma, ez itt nem a szakma, ez a kikapcsolódás, ez a megmutatkozás a társadalom felé, ez egy más fórum.
Trófát is fognak látni azok az érdeklődők, akik nem vadászok, de civilként szívesen tartanak kapcsolatot vadászunkkal.
Mindenképpen a társaságok szívesen hozzák és mutatják meg a területükön esett vadnak a trófáit. Nincs olyan szervezett trófea kiállítás, mint mondjuk itt az őszbak mustra, de mindig gondoskodunk róla, hogy azért aki kilátogat, lásson a színpadon, a színpad körül, a vadásztársaságoknál érdekes trófákat, sőt most a Nyíregyházi Állatpark is képviselteti magát, ugyanis van számos olyan a világban vadászható állatfaj, ami nemzetközi egyezmények alá tartozik. Nekik ebben nagyon komoly gyűjteményük van ezeknek az állatfajoknak a koponyáikból, tojásából, tollából, gereznából, és ők egy ilyen kiállítással fognak kijönni, úgyhogy még uram, bocsánat, sem kizárt, hogy Máté Szalkán oroszlán koponyát lehet látni.
Hát erre én magam is kíváncsi vagyok, de az elő volt egy fél mondata, hogy az evésre, ivásra is gondolnak a vadászok, már hogy meg tudják vendégelni azokat, akik ugye érdeklődést mutatnak, hány fog rotyogni az étel Máté Szalkán.
A pontos üstszámot nem tudom, mert az, hogy 23 társaság fog főzni, az nem azt jelenti, hogy 23 üst lesz, mert van, ahol 2-3 félét is főznek. Alapvetően lesz egy központi főzés, amit ugye azoknak az embereknek, kilátogató vendégeknek szánunk, akik kíváncsiak rá, hogy milyen a vadból készült étel, egy nagyon finom őszgulyással fogunk kedveskedni, annak, aki csak kijön, és mondjuk nincs vadászati ismerőse, vagy ha van, és akkor pont nem tud leülni ahhoz a sátorhoz, mert hát ugye vadászok összetartó csapat. Minden társaság, aki főz, nyilván tudja, hogy hány barát és ismerős, akit várhat, és alapvetően nekik főznek, na de hát a többi kilátogató is úgy illendő, hogyha már vadászati rendezvény, akkor valamilyen vadhúst hadd kóstoljanak, úgyhogy erre szolgál majd az őszgulyás.
Őszgulyás, de gondolom még egyéb más is lesz, mert azért most már a megyében, a Vármegyében gimszarvas bőven van, dámvad is van, vaddisznó is van, és ugye, mint tudjuk, jó, az ASP riogat mindenkit, de azért hála Istennek az emberre nem veszélyes.
Így van. Azt, hogy melyik társaság mit fog főzni, azt én is mindig a helyszínen tudom meg, de gyakorlatilag mondhatom azt, hogy a teljes hazai vadállományra van lehetőség, nem van akár muflonunk is. És én magam is kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd az üstökben, és mi lesz, amivel nyernek a főzőversenyen, hiszen ugye nem csak maguknak főznek, hanem ilyenkor egy főzőverseny keretében meg is mérettetnek, hogy aznap ott és akkor ki tudott a legízletesebbet főzni a vadból.
Azt azért nem árultuk még el a rádió hallgatóknak, hogy mikor érdemes Máté Szalkán az ipari út mellett parkerdőbe kilátogatni.
A hivatalos megnyitó 10 órától lesz, akkor halsanak meg a vadászkürtök, de nyilván, aki szeret kicsit barátkozni, néződni, már nyugodtan kijöhet 9:30-ra, akár 9-re is, elindul a főzés, elindul ugye a barátkozás, illetve hát én azt gondolom, hogy a megnyitó után olyan 11:30-12 körül szeretnénk terv szerint átadni a színpadot a többi produkciónak, tehát akit esetleg a megnyitó, a protokolláris rész kevésbé érdekel, az nyugodtan ilyen dél magasságában, ha kilátogat, már tartalmas programokkal fog majd találkozni.
Hajnaltáj. A vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Levendula térképet készít a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A gyógynövény turizmus ügyét szolgáló ötlet olyan hazai és határon túli levendulásokat jelöl, amelyek a közönség számára előzetes bejelentkezéssel vagy bejelentkezés nélkül látogathatóak. A Mata Gyógy és Aromanövények tanszékén évek óta folyik a levendulákkal kapcsolatos munka, hatóanyag meghatározás, valamint szaktanácsadás. Lakatos Márk mesteroktatóval Pilisi Csenge beszélgetett.
Micsoda illat.
De lila tenger olyan. Önök éppen itt fotózkodtak a levendula ültetvényen. Ez emlékbe készül ez a fotó? Direkt ez miatt jöttek ki ide?
Gyönyörű szép, ilyen levendula ültetvény, és akkor mennyire szép képeket lehet itt csinálni, és hogy mennyire fantasztikus élmény.
És a levendulát egyébként használják otthon is, vagy fogja használni
igen,
majd?
Használom egyébként, igen. Illatosításra is, tehát a ruháinkra is, a szekrényünkben is. Nagyon jó nyugtató hatása van teában, sütiben.
Jelenleg mondhatjuk azt, hogy szinte az ország egész területén már teljes virágzásban van, vagy ahhoz közelít ez a valódi, vagy más néven francia levendula, a lavandula angusztifólia.
Mondja Lakatos Márka, Mate Gyöngyösi Károly Róbert kampuszának, gyógy és hűszer növények felsoktatási szakképzésének mesteroktatója.
Körülbelül 2 hetes jó értelembe vett késéssel fogja követni majd a hibrid levendula, francia levendulának a virágzását.
Gondolom ez az időjárással van összefüggésben, hogy minden hamarabb érik.
A természet hamarabb ébredt, ez a kertészeti ágazatokra is érvényes. És úgy gondolom, hogy a korábbi évekhez képest egy legalább 3 héttel hamarabb kezdődik most a levendula szezon.
Ennek most, ami a kezében van, nagyon finom illata van, és érzem is, hogy egy picit tisztítja a légutakat.
Az első magyar nyelvű kertészeti szakirodalom a középkorból fönnmaradt, ez a Lippai János Posoni, ugye Pozsonyi kert című munkája. A lavandula az a latin lavare, mosni, tisztítani szóból ered. Egyéb iránt hazánkba, bencés szerzetesekkel, évszázadokkal ezelőtt Olaszországból érkezett a levendula hozzánk. Ugye elsősorban a nyugtató hatása az, amelyet kihasznál. Ezen kívül ugye a növény illóolajat tartalmaz, bár kevesebb, mint 1%-os mennyiségben, mégis nagyon erős antimikrobiális hatása van. Nagyon széles körű, akár bőrproblémák esetén a megszárított virágzatából egy forrázatot készítve a bőrgyulladás enyhébb típusait kezelik vele. Az illóolaját az aromaterápia alkalmazza szinte világszerte, és az illatszeriparról sem szabad elfeled.
Egyre több kertben látunk levendula bokrokat. Ennyire elterjedt?
A mocsaras, a szikes és a nagyon gyenge, nagyon laza, szerkezet nélküli homoktalajok kivételével mindenütt eredményesen termeszthető a levendula, míg itt nálunk a Mátra alján is.
A hazánk levendula térképét készíti el.
A gyógynövény turizmus egy kutatott területem, és nagyon örülök annak, hogy a Magyar Nemzeti Agroturisztikai Stratégia a megalkotása megkezdődött. 217 hazai levendulásról van jelenleg tudomásom, és rögzítve van a térképen. Határon túli magyarok lakta területeket is nagyon fontosnak tartom, hogy az ottani levendulásokat is rögzítsem. Elsősorban Felvidéken, de Délvidéken, Erdélyben és Székelyföldön, Kárpátalján 53 ilyen levendulásról van eddig tudomásunk. Tehát aki akár kirándulás vagy nyaralás is szeretné feltérképezni, hogy a közelben milyen levendulások vannak, azt hiszem, hogy a programszervezéshez ez a nyilvános térkép egy nagyon jó lehetőség.
És ez hogy működik, hogy valaki bejelentkezhet, vagy a tapasztalatait osztja meg önnel?
Most már inkább megkeresések formájában, illetőleg közösségi felületekről is érkeznek ezek az üzenetek, hogy mi is szeretnénk azon a térképen megjelenni.
Ekkora divat ma nálunk is Magyarországon akár bejelentkezni ilyen szed magad akció keretében, vagy egyáltalán néhány napot eltölteni egy ilyen levendulásban?
Én úgy gondolom, hogy ez egyfajta versenyre is ösztönözheti ezen levendulások tulajdonosait, hogy még jobban fejlesszék magukat, kínáljanak többet, hogy inkább őket válasszák. Hogyha egy ilyen levendulásban nem csak levendula szüretre van lehetőség, hanem mondjuk helyi termékekről szóló kézműves kirakodó vásár, akkor ez még inkább betöltheti azt a funkcióját, megmaradni vidéken, ápolni azokat a hagyományokat, és én mindig úgy tanítom a hallgatóknak, hogy egy helyi termékpiacra én nem azért megyek, hogy ott szappant, szörpöt, lekvárt, én élményt szeretnék. És hogyha a levendula önmagán kívül az a levendulás még plusz élményeket kínál, akkor szerintem így igazán méltó lehet arra, hogy a gyógynövényturizmusban szerepe helye legyen, akár a levendulásnak is.
A Cserhát keleti lankái közt megbúvó Kisszagyva völgyét a méhek is kedvelik. Nagy Keresztúr, Kisbárkány, Nagybárkány, Luszfalva és Sámsonháza határát. Itt ugyanis hatalmas akácerdők kínáltak az elmúlt hetekben terített asztalt a nektár gyűjtéséhez. Mikuska István méhei és az akácerdők is jól teljesítettek. De ettől még nem dőlhet hátra a méhész, ugyanis a felvásárlási árak egyelőre igen alacsonynak tűnnek. Tarnóczy László riportja.
Tunganak a méhek a Kisszagyva völgyében, Márkháza határában. Mikuska Tamás rengeteg kaptárral dolgozik. Ez szerintem több száz.
Hát ez 200.
itt 200 család van. A déli akasztról hazafele jövet nem tudtunk a másik telepére menni, mert pont esett az eső.
Amiket most pergetnek, az az északi akác?
Igen, az az északi.
És hogy sikerült?
Hát hál' Istennek jó. Egyik szemünk sír a másik nevet.
Mert hogy olcsó fogják majd eladni.
Hát 40%-kal akarja a felvásárló cég megvenni ezt a mézet. Hallott, semmi nem indokolja ezt. A mai világban minden drágul, nagyon kevés dolog az, ami 40%-kal visszaesik. És ezt nem tudják megindokolni, miért van.
Kis kiszerelésben ennyi mennyiséget nem tudnak eladni?
Nem, nem. Van egy webáruházunk, amit a fiam üzemeltet. Az ország minden pontjára szállítunk, ahonnan megrendelés érkezik. Próbálkozunk külföldre is, de ezt nem tudjuk eladni.
A környékben elegyes erdők vannak, most itt nyárfák tövében vagyunk. Itt, amikor hazaérkeznek, akkor honnan gyűjtenek a méheik?
Akácos, 70 hektár akác, ez ma lucavai erdő. Itt mögöttünk megint akácos van, itt ez a kicsi, ez megint akácos. Plusz a faluba is egészen Samsonig felvált vannak lombos erdők és akácosok.
Az akác már lecsengett.
Az lecsengett. De hát most még találnak ezek valamit, amit nem tudjuk, hogy mi, mert pár dekás hordás az nap mint nap van, tehát a somkoró az virágzik, gyönyörű szép virágport ad. Ugyanúgy lehet, hogy hamarosan kezdetét vesz itt. Szentkút határában van több helyen ársz, az ilyen vizes gödrökbe, völgyekbe, ott az megmarad, de azon kívül jelentősen nincsen. Plusz szabad virág, amit még most nem kaszáltak, mert láthatjuk, ami nincs legeltetve, azt ők a száják.
Innen nem messze Nagykeresztúr, gyümölcsös, annak közelében van. Örülnek a gazdák, hogy önök itt méhészkednek? Azért hát, a beporzásban komoly segítséget.
Igen, ezt főleg azok értékelik, akiknek a területére elvándorlunk, mint olyan növénytermesztőt, akár repce, akár napraforgó, ahol jelentősen 30%-kal tudjuk ezt a terméshozamot növelni.
Ez azt jelenti, hogy akár ingyen is szívesen helyt adnak önöknek?
Természetesen, sőt, nagyon segítőkészek. Már a termelők a hely elkészítésében, akár víz, akár gépes, akár traktoros segítségben, innen 160 kilométerre jártunk el, ott megcsinálták a helyet, Tiszántúlon, de kaszálták, IBC tartályban hoztak ki vizet, mert a közelben nem volt víz. Ezt hetente kétszer-háromszor, amikor kellett, pótolták, kijártak rendszeresen, szóval az nagyon megtisztelő hely volt.
Nagy bocsonádi kaptárokkal dolgozik?
Nem, nem. Fél nagy bocsonádi tamási rakodókkal dolgozunk, és van egy pár család olyanunk, ami úgymond magyar dadant, 42x30-as keretméret ebből van, vagy 40 család. A konténerünk, ami itt látható, ebből már kipakoltunk, majd üres, mert a feleségem és a fiam is besegít ebbe a szakmába. Ő nélkülük nem tudnánk ezt csinálni.
Ezt már csak főállásban viszi?
Nem. Főállásom az megvan. Hál' Istennek a munkabeosztásom az olyan, hogy ezt tudom mellette csinálni. A feleségem főállásban otthon őstermelő, ő végzi a kipalackozását, a mézek kiszerelését, postázását, vagy csomagküldését, elindítását, mindent.
Mi egészségügyileg hogy indultak a szezonnak a méhek?
Hát kicsit vontatottan indultunk, mert itt a kora tavaszi hideg azért az elvitte a termés jó részét. A virágpor itt lényegesen később indul, mint az ország közepén vagy a déli részén.
Gyönyörű mezők vesznek minket körül, és nagyon nem látszanak virágok.
Hát nagyon nem, de hál' Istennek a méhek ezt megtalálják. Füzek azért csak vannak, itt kora tavasztal az nagyon sokat számít. A nyárfák szintén nagyon jó virágport adnak, sőt, a fűz az kétszer nektárt is ad, meg virágport is, tehát ez az alapja. Magyarul az kevés van, de az is fellel áti a környező erdőségekben.
Tamás, hogy talált rá erre az elfoglaltságra?
Hát én úgymond beleszülettem nagybátyámhoz, 8. koromig rendszeresen jártam pergetni, pakolni, akkor még más világ volt, szintén nagybocsonádi kaptárakkal dolgozott. Füzetséget természetesen nem kértünk, de mikor leszereltem, akkor ajándékba kaptam 10 család méhet.
Ez is szaporodott fel idővel 200-ra.
Így van, hát itt 200-ban, de még van egy másik telephelyünk, ott még mindig van olyan 70 család.
Előre tekint a naptárban, időjárás előrejelzéseket, ha figyelik, milyen szezonra számít?
Hát most már indulunk el a napraforgóra, mert a héten voltunk megnézni, és már voltak nyíló napraforgók, tehát hogyha az idő ilyen marad, meg még lesz egy kis csapadék, akkor jóra számítunk.
Kína egyik legjelentősebb gazdasági régiója Shandong tartomány. Ott rendezték meg azt a nemzetközi fórumot, amelyre hazai szakembereket is meghívtak. A kínaiak számára nem ismeretlen a Balaton, ugyanis abból a tartományból már jártak a magyar tengernél politikusok és vállalkozók, akik azt követően döntöttek egy hosszabb távú kapcsolatról, ezért is volt fontos számukra a magyarok jelenléte. Közülük két szakemberrel beszélgetett Juhász Zsolt.
44 országból 600-an vettek részt a nemzetközi eseményen. Androsics Ferenc balatonöszödi borász már visszatérő vendégnek számít Kínában, ahol a bor mellett a Balatont is képviselte.
Nagy múzeumot látogattunk meg, a múzeum az 400 hektáron terült el, és az összes császári palotát építették meg eredeti állapotában és méretében, és ezeknek a belsejében pedig hatalmas múzeumokat hoztak létre, de van színházi előadás, lézershow, maga ez a rendezvényterület napi 90 ezer látogató befogadására alkalmas. Maga a színvonal, a technológiája volt nagyon előremutató. Én azt vallom, hogy a Balatonnak is nagyon fontos lenne egy ilyen jellegű beruházás, amit nagyon bízok benne, hogy ez nemzetközi láthatóságot biztosítana a Balatonnak, úgyhogy dolgozunk nagyon erősen azon, hogy egy valami hasonlót tudjunk valamikor a jövőben összehozni itt a Balaton térségébe.
Tehát ebből lehetne tanulni a Balatonnál, illetve lenne mit átvenni?
Nem csak ez a múzeumpark, hanem van ott nekik wellness állatkert, tehát ugye ott egy közel 1000 hektáron lévő terület volt ilyen turizmussal kapcsolatosan felfűzve, és hát megfelelő infrastruktúrával ellátva, tehát hogy oda könnyedén ki tudjanak jönni a látogatók, úgyhogy nagyon érdekes volt ezt látni, hogy miben gondolkoznak ott.
Balatoni bort vagy a borkultúrát akkor ön képviselte?
Ketten voltunk, nagyon fontos fölmérni azt, hogy milyen helyzete lenne a magyar bornak ott kint. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ez egy fejlődési lehetőség a bor számára. Borkultúra nem azon a szinten van, mint az európai borkultúra, de van rá igény, hogy ennek a fejlődésére, úgyhogy ott az egyetemi oktatásban lévő borkultúrának az oktatása nagyon-nagyon fontos lenne, hogyha ott meg tudna jelenni. Magyarországon ez nagyon jól működik egyébként, és már előkészítés alatt van ennek a bemutatása, hogy hogyan lehetne integrálni a kínai egyetemeken. Több mint 40 millió ember végez évről évre a kínai egyetemeken, tehát hogy ott, hogyha a minőségi borfogyasztásnak az alapjai le lennének téve, akkor azért globálisan tudná ezt fölfejleszteni. Jelenleg ilyen 250 millió liternyi bort vásárolnak a világ minden pontjáról. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak is megvan a helye, és a minőségi kategóriában ott lennénk ebben a témában, úgyhogy aktívan dolgozunk azon, hogy a mi boraink is megjelenjenek megfelelő számban.
Molnár Péter, a lentiben található Kerka Gabona ügyvezető igazgatója szerint is a minőség lehet az a kitörési pont, amellyel a hazai vállalkozók megjelenhetnek a kínai piacon.
Az olajiparban lenne lehetőség. Tudnak nagyon nagy mennyiségű étolajat előállítani repcéből, napraforgóból, viszont ott minőségi problémák vannak. Erre nem jöttünk rá, hogy mi az oka annak, azok napi problémákat Kínában.
Az önök cége akkor ezek szerint így a feldolgozott termékekkel vagy alapanyaggal tudna együttműködést kötni?
Tehát ilyen olajipari termékekben gondolkodunk, inkább kevesebbet, de minőségi olajat állítsunk elő, és ezt a kínai piacra szeretnénk értékesíteni. Nálunk 4 szántóföldi kultúra meghatározó, vagy akár mondhatom, hogy 5. Őszi búza, repce, napraforgó, kukorica, illetve cukorrépát termelünk.
Hát akkor gondolom a napraforgó, tehát olaj akár a kínai piacon megtalálhatná helyét.
Én abszolút úgy gondolom, hogy ennek lenne realitása, nyilván egy nagyobb volumennek, és ezt az egész rendszert egy jól menedzselhető cégen keresztül kellene megvalósítani, hogy kínai partner is kedvezően véleményezze ezt az üzletet.
Gondolom óriási mennyiségre tartanak igényt, hogy egyáltalán egy hazai vállalkozás legyen az borászat, vagy mezőgazdasági termelő tudja teljesíteni.
Kínában a mennyiség az nem kérdés, tehát hogy ott annyit termelnek, amennyire szükség van, sőt szerintem még többet is tudnak előállítani. Én a minőségben látom ott a problémát, hogy úgymond szűk keresztmetszetet. Ezt kell nekünk kihasználni, de én szentül meg vagyok győződve, hogy Kína amilyen tempóban fejlődik, sajnos részünkről rövid határidőn belül ők meg fogják tudni oldani ezt a problémát is, tehát hogy minőséget is fognak tudni termelni.
A kínaiak számára nem ismeretlen a Balaton. Kedves hallgatóink, hamarosan 6:30, a hírek után folytatjuk a Hajnaltáj műsorát. A következő fél órában szólunk arról is, hogy Majoros Gábor a kertészetet cserélte fel a sertéstartással, húsfeldolgozással. We'll be right back.
5 óra 30 perc, jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a bemondó Garami Zsuzsa. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az Euróvezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő az államadósság csökkentését nevezte a legnehezebb kritériumnak. Hangsúlyozta azonban, hogy a 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euró bevezetés később történhet meg. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztetett a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén jövő szerdától, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek és az agglomeráció felé. Ezen kívül éjszakai troli vonal is indul a belváros és az Őrs vezértere között. Folytatódik a kánikula, sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol sem lesz, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 34-39, este 29-33 fok között alakul. 6:30.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Szabad-e megyfát ültetni a kipusztult megyfa után? Erre a kérdésre is keressük a választ.
Vannak olyan alanyok, amelyek egy kicsit jobban bírják a visszatelepítést. Vannak, amelyek nagyon nem szeretik. Tehát ilyen például a vadfajszi, amelyik nem szereti. A mirabolán különösen nem szereti. A gyengébb növekedésű alanyok, azok se szeretik. Illetve hát úgy is mondhatom, nagyon érzékenyek a visszatelepítésre vagy újratelepítésre.
Majoros Gábor a kertészetet cserélte fel a sertéstartással, húsfeldolgozással.
Egy fóliánk marad a feldolgozó mögött, ahol még van paprikám, kis paradicsom buborka, ugye mind a hárman járunk, a két gyerek meg én járunk kis piacra, ott árulunk egy kevés paprikát, paradicsomot, buborkát, meg retek, de a fóliás termesztésből már csak ez marad. Elfogyott a kézi munkaerő, mi már nem győzünk.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. Szabad-e megyfát ültetni a kipusztult megyfa után? Melyek a törpe növekedésű alanyok, hogy kisméretű fáink legyenek? A megyfák méretét, növekedési erejét és termésbiztonságát alapvetően az alany határozza meg, a gyümölcs minőségét pedig a nemes fajta.
Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
Megyfákat kivettük az őszön a helyéről, a kertből, a nagy termőképes fákat, mert tönkrementek, és most oda a helyére ültethetek-e újabb hasonló kis megyfákat.
Megyfa után ültessen megyfát?
Én nem tenném.
Dr. Végvári György, egyetemi tanár, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem professzora.
Tulajdonképpen a csonthéjas gyümölcsű növények, azok érzékenyek az úgynevezett
újratelepítésre,
így van. Tehát jó esély van arra, hogyha újratelepíti az adott helyen a megyfáját, akkor az egyrészt nem lesz hosszú életű, másrészt pedig nagyon gyenge növekedésű lesz, tehát amennyire lehet, ezt kerülni kell.
Az alanyok világa, az megoldás lenne-e, kedves hallgatóknak, hogyha sajmeggy alanyon volt, akkor mondjuk vagy cseresznye alanyon ültetne, vagy vagy medgyen. Tanár úr ingatja fejét.
Nem, mert sajnos nem. Tehát ezek mind a prunus nemzetségbe tartozó növények. Ezek nem szeretik, hogyha ugyanoda kerül vissza ültetésre.
De hogyha lemond a medgyfáról, akkor medgyfa után professzor úr mit javasolna? Ültessen almafát?
Hát almafát, birset, vagy körtét, vagy hát valamilyen dísznövényt is igazán ültethet, csak ne a rozáceai család prunoidea a családjába tartozó növényfajt ültessen oda.
Tehát akkor ezek pedig ugye cseresznye, megy, szilva, kajszibarack, kőszibarack, mandula.
Ezeket ne. Vannak olyan alanyok, amelyek egy kicsit jobban bírják a visszatelepítést. Vannak, amelyek nagyon nem szeretik. Tehát ilyen például a vadkajszi, amelyik nem szereti, a mirabolán különösen nem szereti. A gyengébb növekedésű alanyok, azok se szeretik, illetve hát úgy is mondhatom, hogy nagyon érzékenyek a visszatelepítésre, vagy újratelepítésre. Őszibarack alanyokról is ez elmondható. Talán a GF 677-es az egy kicsit jobban bírja, de én nem ültetném vissza, hogyha nem muszáj.
Érdem beszélgetünk, és itt születtek a csodálatos magyar medgyek. Maliga professzor úrral, kedves hallgatóink, nagyon szívesen ültetnének medgyet. Professzor úr, milyen medgyfajtákra hívja fel a figyelmet?
Igen, hát nagyon örülök, hogy szóba került Maliga Pálnak a neve. Ő világra szóló medgynemesítési programot indított el. Amerikai Egyesült Államokban is termesztik az ő fajtáit. Én úgy gondolom, hogy a legjobb fajtája még mindig az érdi bőtermő, mind a mellett, hogy vannak hibái is. De hát ugye tökéletes, nincsen semmiből se. Nagyon oda kell figyelni a növényvédelmére és a korona kialakítására, mert könnyen széthasad a korona. Tehát amikor az ember elülteti a csemetét, akkor úgy kell a koronát kialakítani, hogy a vázágak azok ne egy pontból, vagy ne közel egy pontból induljanak, hanem legyen köztük elegendő távolság, és akkor jó eséllyel hosszú életű lesz ez a fa. De a Monilia nevezetű gomba az sajnos megtámadja, és érzékeny is rá, úgyhogy ha nincsen megfelelő növényvédelemben részesítve virágzáskor, tehát virágzáskor kell gombaölőszerekkel kezelni, akkor ennek nagyon súlyos következményei lehetnek.
Édes testvére az érdi bőtermőnek, ugyanabból a kombinációból származik a meteor korai. Nekem kedves fajta, de ugye gyümölcs méretben például azért elmarad lényegesen az érdi bőtermő mögött.
Hát ez így van, de nagy előnye, hogy korai fajta, tehát korábban terem. A színe se olyan, mint az érdi bőtermőjé, kisebb a gyümölcse is, de mind a mellett egy jó fajta, úgyhogy ezzel is lehet próbálkozni.
Olyat szeretnék kérdezni, hogy kis növésű cseresznyefa van-e, és lehet-e valahol kapni?
Alapvetően a cseresznyét és a medgyet elsősorban sajmeggy alanyon lehet vásárolni, de kedves hallgatóink szeretnének törpe cseresznyefákat, törpe medgyfákat vásárolni. Ezek a törpésítő alanyok mennyire terjedtek el?
Ma már nélkülözhetetlenek a cseresznyénél is, és a medgynél is a törpésítő alanyok.
Bereznai Roland, faiskolás, okleveles kertészmérnök, növényvédő szakmérnök.
Sűrűn vannak telepítve akár fél méterre is egymástól a gyümölcsfák, sövénynek, stb. De hozzá kell tenni, hogy ennek ára van. Optimális termőhely, nagyon fontos, optimális tápanyagellátás, folyamatos meccés, akár júniusban is, nyári vegetációban történő meccés. Így ezek a törpésítő alanyok kifejtik a hatásukat. Na most házi kertben nem mindig van erre lehetőség, hogy ezt ennyire úgynevezett intenzív körülmények között neveljük a gyümölcsfáinkat, és hozzáteszem, hogy akinek egy-két fája van, talán nem is feltétlen fontos. A medgynél különösen nem okoz ez gondot, hiszen a medgy egy-két fajtát kivéve azért nem nő az égig. Cseresznye az már inkább. Meg lehet próbálni a lekötözés szintén, tehát hogy vízszintesbe lekötözzük a koronágokat és a termőrügy differenciálódást ugye elősegítjük, mert azért azt tudni kell, hogy minél előbb termőre fordul egy, és nem csak a cseresznye megy, hanem egy, mondjuk így általánosságban egy gyümölcsfa, annál előbb csökken le a növekedése, a vegetatív növekedési eréje is, hiszen a termés kiérlelése és az igen nagy erőt igényel, ami annak az a következménye, hogy a hajtás növekedés lelassul.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu. Akár szörpöknek is lehet gyógyhatásuk, a kérdés csak az, miből és mivel készülnek. Annak idején egy budakeszi családi házgarázsában is kézzel készültek a finomságok. Hamar népszerűvé váltak, és ma már üzemben gyártják a nemzetközileg is többszörösen elismert szörpöket és lekvárokat. Barta Bernadett járt az üzemlátogatón, amelyet a napokban tartottak Budakeszin.
A nyár szerintem magával hozza a szörp és lekvár szezont, legalábbis befőzés ilyenkor történik a legtöbb esetben. No de önök, ha jól tudom, akkor az év, ha nem is 365 napján készítenek szörpöt, lekvárt, milyen alapanyagokkal dolgoznak hazai termelőknek, mennyire lehet látni a különböző gyümölcseit.
Igen, hát nem is 365-ön, de egy ilyen 345-50 napon keresztül mi főzünk folyamatosan.
Galajda Péter, a mai Eszörp ügyvezető igazgatója.
Gyakorlatilag úgy tudjuk megtenni, mi fagyasztott gyümölcsből dolgozunk. Hát szezonban leszedik, lesokkolják, és mi a fagyasztóházaktól heti töltésben kapjuk a gyümölcsöket, és így december közepén is tudunk piros eperszörpöt főzni, és kis ízeket készíteni. Hazai alapanyagokra visszatérünk, az volt a célunk, a kezdetekkor csak hazai alapanyagot használunk. Sajnos ezt nem sikerült, tehát ezt nem tudjuk megoldani. Egyszerűen nem tudunk beszerezni olyan mennyiségben hazai alapanyagot, hogy ezt egész évben kitartson. Általában a szezon után egy pár hónapig elérhető a magyar alapanyag, de utána kifogy. És akkor környező országokból tudjuk ezt pótolni.
No, de a magyar gyümölcsök azok mennyivel jobbak, mennyivel ízesebbek mondjuk?
Megmondom őszintén, hogy szívem szerint azt kéne mondanom, hogy jobbak. Ugyanúgy egy szerb málna vagy egy lengyel bogyós gyümölcs az ugyanúgy top minőség tud lenni, mint egy magyar. Szívünknek sokkal kedvesebb a magyar, de igazából minőségben nem tud magában többet.
Az agráriumban sújtó mondjuk például viharok, azok mennyire tudják befolyásolni önöknek például a beszerzést?
Erre talán a legjobb példa tavaly a megy termés. Tehát olyan kevés volt a megy termés, hogy ezt egy nagy nemzetközi multi föl is vásárolta, és iszonyatosan elszállt a megynek az ára. Gyakorlatilag a mai napig a megy az egyik legdrágább gyümölcsünk. Tehát drágában szerezzük be a megyet, mint egy mangót, marakuját, ami átutazik a félvilágon. Egy időben a málna volt a legdrágább gyümölcsünk, de most többszörösébe kerül egy megy. És sajnos ezt nem is nagyon tudjuk lekövetni árakba. Tehát a megyet nagyon sok partnertől ezért ki is kellett listáznunk, mert egyszerűen olyan ára lett a megyszörpnek, hogy elérhetetlen lett.
Családi manufaktúraként kezdtek, most már azért üzemről beszélhetünk.
Mi mindig egy kis üzem vagyunk, tehát összesen 400 négyzetméteren vagyunk, de ebbe a bemutató kávézunk is, az iroda is, és a raktár is fenne van. Amit lehet, ami hasznos és kell, azt mi próbáltuk gépesíteni, hogy sokkal egységesebb minőséget tudjunk adni. Az elején 20 literes fazékkal kezdtünk, és kézzel volt szűrve minden egyes adag. De amikor mindenkinek impő egy gyulladása volt a családba, akkor rájöttünk, hogy ez egy passzírozógép az nagy segítség. Ráadásul sokkal hatékonyabb egy passzírozógép, sokkal jobban kiszedi a gyümölcsnek a rost tartalmát, kevesebb megy a selejtbe. Az üstök azok egyértelműen, azok elektromos üstök, elektromos rozsdamentes üstök, azokat kell használnunk, gépi passzírozás van, és félautomata töltőgépeket használunk. Amikor igazából kézi munka van, mi hatfejes töltőink vannak, ezek főleg borászatból ismert gépek, és ezeket használjuk. Gyakorlatilag manufakturális jelleggel egy üvegszörpöt múltva számoltuk, 15-16-szor fogunk meg, mire kerül az üzemből.
Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
15 évvel ezelőtt még Dabassári főutcáján fóliasátor alatt nevelte szamócáit, zöldségeit és virágait Majoros Gábor feleségével. Malacaik ugyan mindig is voltak, de a családnak a kertészet adta a fő megélhetést. Az évek során azonban teljesen átalakult a gazdaság. A tanyán Majoros Gábor két fia is dolgozik, Zoltán a húsfeldolgozásban segít, Péter a szántóföldeket gondozza. Van tehát kinek átadni a feladatokat. Belényi Barbara járt a gazdaságban.
Amikor Majoros Gáborral először találkoztam Dabassáriban, akkor még egy hatalmas fólia sátor alatt nevelte a szamócáit. Azóta a sertéseket is kiköltöztette Sári határába, egy hatalmas tanyájuk van. Ez volt az álma.
Még mindig van terdő, de megvalósult az álom. Megépült 3 ól, egy malacnevelő és 2 kízó ól.
Ők már vágáskészen állnak? Süldők?
Hát jó süldők. 80-asok, majd egy hónap múlva költöznek a fiatalabbak.
Nem volt már ideális bent a Dabassáriban?
Nem volt már illő. Ugye mi a falu közepén lakunk.
Szaga volt? Mivel volt a gond?
Hát, jöttek szagolni az önkormányzattól. Szóltak a szomszédok, hogy néha kellemetlen, de mi minden nap trágyáztunk.
A kolbászt szeretjük, de a disznónak a szagát meg nem
szeretjük. Igen, a magyar ember szereti a sonkát, szalonnát, kolbászt, de valahogy a velejáró dolgokat nem szereti. Ebbe a faluba régen minden házban volt 4-5 hízó biztos. Általában egy 10-20. És senkit nem zavart. Most már modernizálódunk, sokan leköltöznek Pestről, azok nem nagyon szeretik.
Szóval talán az állatok az egyedüli, ami megmaradt.
Zömében, igen.
A fólia alatt már nincs sok.
Volt sok virág, de már semmi nincsen abból. Egy fóliánk maradt a feldolgozó mögött, ahol még van paprikánk, kis paradicsom uborka. Ugye mind a hárman járunk, a két gyerek meg én járunk kis piacra. Ott árulunk egy kevés paprikát, paradicsomot, uborkát, meg lehetek, de a fóliás termesztésből már csak ez maradt. Elfogyott a kézi munkaerő, mi már nem győzünk.
Hát ő sem fiatal.
Hát már én öreg vagyok. Már lassan közelebb a 70-hez.
Tehát akkor inkább le kell építeni a gazdaságot?
Nincsen kézi munkaerő, nincs. Én már nem bírok mindent. Egyre gyöngülök. Azt mondják a gyerekek, hogy még agyilag is.
Nekem azt mondták, hogy apuka az ész a családban.
Hát jó, úgy indult. Én voltam a hentes. 87-ben volt az első év, mikor eladtam sonkát, szalonnát, kolbászt a piacon.
Ez nem
a saját.
50 éve lassan?
Hát lassan 50 éve. És akkor 5, 6, 10, 15. És így minden éve emelkedett a csertésvágás. Én nagyon szerettem ezt. Központi dolog volt az, hogy saját hízó, saját nevelésű, saját takarmányon és saját feldolgozás.
Ez mind megvalósult. Tehát, hogy
igen, ez megvalósult. Egy ismerősen volt itt 2 hete. Azt mondta, hogy régen, ekkora sertéstelepen 10 ember dolgozott volna. Hát most gyakorlatilag Péterrel, fiammal csináljuk a etetés, darálást. Majdnem minden, amennyire lehet automatizálva, könnyebbítve van. Gabonát nem kell vödrözni a darálóba, magától folyik. A keverőbe.
De azért ezt egy embernek be kell kapcsolni, az állatokra rá kell nézni.
Minden reggel.
Azt a szalmát azért oda kell tenni.
Nem, csak a szalmát, a lucernát is. Tehát általában hétvégén én vagyok a ugye mindenes. A tanya gazda. Tehát én reggel kijövök, beszalmázok a malacoknak, lucernát dobok neki, és utána kényelmesen tudok rágyázni.
Generáció átadásra, családi gazdaságként pályázni gondoltak-e?
Próbáltunk. Most... 5000 fölötti falura, ez nem vonatkozik, de ez város. A fiaim fiatal gazdára is hiába pályáztak, nem kaptak. Mi pályáztunk húsfeldolgozóra, napelem, meg gép, eszközvásárlásra nem kaptunk.
Az a nehézsége, ami az előnye önöknek, hogy közel van annak Budapesthez, de egy pályázat kell, akkor szinte lehetetlen.
Nekünk nincs. Mi nem akarunk bővíteni, tehát nekünk ez a 3 ól bőven elég.
Ez hány malac?
Hát 100 körül ez változó, mert ugye van, amikor lesüljek 70-re, van, amikor fölmegy 120-ra.
Csak azt nem értem, hogy el kell nevelni. Önök, akik a takarmányt is előállítják, feldolgozás szintén az övék, és valakinek ezt még el is kell adni a piacon.
Igen.
Ez most, ha csak számolom, 5-6 teljes állású ember. Most ehhez képest nem. Van az ön fia, a másik fia, és ön, aki már bőven nyugdíjba vonult.
Dolgozni kell. Klasszikus, parasztnak mondom magam. Aki délbe azért, ha úgy alakul, akkor egy órát nem tudok többet aludni.
Nem baj, de annyi kell. Lesz-e itt fejlesztés, vagy itt az a cél, hogy a két fia teljesen át tudja venni a gazdaságot, és esetleg betagozódjanak majd az unokák, és azt hiszem, 6-nál állunk, 6 unokánál?
Igen, 6 unokánál járunk, sajnos ebből 2 Skóciába rekedt, nem valószínű, hogy hazajönnek, de a 4 unokából itthon van még 2 fiú, meg még 2 lány, mind a 4 érdekli őket a traktor, meg a busi, meg a boci, meg a lovacska, de hogy ebből a 6 unokából esetleg lesz-e, aki tovább visz, azt nem tudjuk, de most nem az a kérdés. Az a kérdés, hogy én, nekem le kell lassan mondani a munkáról. A 2 fiam, örülök neki, hogy olyan fiaim vannak, akik látják azt, hogy ennek van értelme, ezt csinálni kell. Tudom, hogy nekem ez a jó. Amíg nem totyogok, meg nem esek el minden alkalommal, meg ki kell javítani a csapágyat, le kell húzni, meg kell hegeszteni valamit. Én úgy érzem, hogy szükség van rám itt a tanyán. Meg a otthoni feldolgozóba, de a feldolgozóba is nekem aktívan részt kell venni, mert kedden pontozunk, szerdán feldolgozunk. Szerdán 3 órakor kelek, begyűjtöm az üstöket, míg a fiúk fölébrednek, én megcsinálom a kolbát. A sütnivalót is, meg a üstrevalót is. Utána, hogy a fiúk jönnek, csináljuk a sajtot.
Mit lehet ebben szeretni?
Mindig van valami teendő. Biztos hasonlítom az apukámra, aki szabó volt, odállt az ólnak az oldalához, rákönyökölt, és nézegette a malacait. Anyukám mondta, hogy mit nézel, Pista? Számolom őket, meg látom, hogy milyen szépek, hát ezek napról napra szebbek. Nekem, a lelkemnek nagy boldogság az, hogy látom, hogy nő a sertés, illetve elviszem a piacra az árut, ma is ott voltam, és azt mondják, hogy hú, de nagyon finom volt a sonka. Még kérek 3 tálca sonkát, adjál nekem kenyérszalonnát, vagy adjál kolbászt, hát ez olyan finom volt. Hát ettől nagyobb dolog nem kell az életbe.
Először csak az volt a dolguk, hogy legeljék a ház mögötti jókora kaszálót. Aztán a gazda rájött, hogy a szénát pénzé is lehet tenni, így aztán vége lett a gondtalan legelészésnek, és Bodor Enikőjék munkába fogták a kecskéket. Így indult a sejpi sajtüzem. Az önképző sajtkészítő tehetségére mi sem jellemzőbb, mint hogy sorra nyeri az okleveleket, arany és ezüst minősítéseket. Svájcban, a sajtok hazájában, a világbajnokságnak tartott World Cheese Awards versenyen 5000 jelölt között lett bronzérmes, és annak bizony érdekes magyarázata van, hogy miért nem arany. Bodor Enikő sajtmestert hallják.
És mit tud még? Kapuvári Gábor portrésorozata.
Mikor érkezett az első kecske a házhoz?
Hát, hogy körülbelül 14 évvel ezelőtt a férjem ötlete alapján kezdtünk kecsketartásba. Két kecskével indítottunk, majd...
Hogy került az a kettő ide?
Hát a férjem nagyon ragaszkodott hozzá, hogy ez egy hatalmas terület adott a mi lakásunkhoz, a házunkhoz, egy olyan földterület, aminek a megművelése gondot okozott, és erre egyfajta megoldásként szerette volna a férjem a kecskéket, és hát igazából furcsáltam ezt, hogy miért pont kecske.
Mert az mindent lerág.
Igen, de úgy nem elleneztem, tehát jóvá hagytam áldásomat, adtam rá, és így került ide az első két kecske. Majd a férjem elment külföldre dolgozni.
És itt hagyta magát a két kecskével.
Nekem itt maradtak a kecskék, jött az az időszak, amikor fejni lehetett őket, és annyi tejük volt, hogy ez már családi felhasználásra túl sok volt, így megoldásként elkezdtem keresni, hogy hogyan lehetne tartóssá tenni ezt a tejet, és hát nyilván erre a legalkalmasabb a sajtkészítés. Ezt pedig az interneten kutattam fel ennek a különböző módjait.
Maga előtte könyvelő volt, ugye?
Igen, könyvelőként
dolgoztam. Tehát semmi köze nem volt.
Soha. Semmi. Társasházban nőttem fel. Együtt már a férjemmel vásároltuk ezt a házat, és itt kezdődött minden tulajdonképpen.
Na de a két kecskéből hogyan lett 30-40?
Elkezdtem készíteni az első termékeimet, nagyon sok mindent kipróbáltam, majd letisztult az, hogy mi az, ami a kecsketejhez leginkább illik, és én is meg tudom oldani a készítését. Aztán elkezdték kóstolgatni az ismerettségi körünkben, és visszajöttek újra és újra, és megint szerettek volna belőle, és ez így elindított egy folyamatot. Tehát ahogy nőtt rá az igény, úgy bővült folyamatosan az állomány, és én is próbáltam képezni magam, hogy minél változatosabban, minél minőségibb termékeket tudjak átadni a fogyasztóknak.
De egyszer csak eljött az az idő, hogy az egyik képzésem már csak a papírért ment be, mert többet tudott már, mint amit ott tanítottak.
Elég kevés új dolgot tanultam, de úgy gondoltam, hogy megszerzem ezt a papírt, aztán később részt vettem egy mesterképzésen, majd mestervizsgát tettem.
A falon ezernyi oklevél, elismerés, versenyeken való részvétel és győzelem. Ambicionálja ezt, hogy versenyeken induljon?
Igen, ez nagyon inspirál, mert egy visszajelzés, egyfajta visszajelzés a vásárlóktól, ami szintén nagyon fontos, de ez, amikor egy versenyen mérettetem meg a termékeimet, az egy szakmai visszajelzés. Tehát számomra ez is nagyon fontos, hogy hol tartok.
Az egyik világversenyem, éppen most egy világbajnokságon, ezüstérmet szerzett, csak azért kérdezek rá, mert azt mondták magának a bírálók, hogy azért nem arany, mert nincsen benne a kecske szag, kecske íz, nem elég kecskés. A vásárlók meg pont ezért keresik. Hát hogy van ez?
Igen, ez az, amit mondtam, hogy van egyfajta szakmai szemlélet, és van az, amit a vásárlók igényelnek és érzékelnek, tehát ők pont ezt szeretik benne, hogy ilyen visszafogottabban jelentkezik, enyhébb az a mellékíze, ami egyébként a kecske tejtermékekre jellemző. A szakma viszont úgy látszik hiányolja, mert az aroma az, tehát lejjebb lett pontozva.
És akkor kinek enged?
Hát természetesen a vásárlóknak.
Akkor mindig ez is tényleg marad?
Nem, mert igyekszem azért megfelelni.
Hányféle sajtot készít?
Nagyon sokféle sajtot készítünk, tehát kecsketejből lágy sajtokat, krémsajtokat, félkemény sajtokat, tehát ezeket a fehérpenészes sajtokat. Ebbe bontakozik ki leginkább a kecske tejnek az előnyei, tehát ezekben a termékekben, de ugyanúgy készítünk félkemény sajtokat is, ezek több odafigyelést igényelnek. Most már tehéntejjel is dolgozunk, a tehéntartás az egy újdonság nálunk, tavaly kezdtük el.
És lesz tehenészetük is?
Nem szeretnénk nagyobb állományt, lassan építkezünk majd ebből is, de egyébként nyitottak vagyunk mindenre, tehát amit a vásárló igény hoz.
Tehát akkor lesz itt 100 féle sajt?
Nem, semmiképp.
Hány órakor kelnek?
Hát 3 óra és 4 óra között. A férjem egy kicsit korábban kell, ő már 3 órakor fent van, én pedig ahogy a piacra megyünk korábban, tehát ahogy a gyártás kívánja, de én is olyan 4 óra körül. Mi a lehető legkorábban igyekszünk nyugovóra térni emiatt.
Meddig folytatja a versenyzést? Mert hogy itt a műhelyben a fal már majdnem tele van oklevelekkel.
Amíg vannak ötleteim, vagy hogy is mondjam inkább, tehát még szeretnék olyan sajtokat kipróbálni, amit mindenképpen meg szeretnék mérettetni is, például a tehén tejjel, ahogy elkezdtünk dolgozni. Cheddar sajtot kezdtem gyártani, és ebben szeretnék tökéletesedni, és ebből is szeretnék visszajelzést a szakmától, és a vásárlóknak már most ízlik, de én még nem vagyok teljesen elégedett, és ezt mindenképpen szeretném a szakmailag megmérettetni, hogy hol tartok ezzel a fajta tejtermékkel.
Tehát a kecskével elég volt, és most a tehén tejjel folytatja?
Nem, a kecske az mindig a szívem csücske marad. Onnan indultam, és én valahogy a felé is húzok. Tehát nekem a kedvenceim a fehér penészes sajtok, vagy a nagyon hosszan érlelt félkemény-keményebb sajtok. De nagyon sok, tehát számtalan lehetőség van a tehén tejben is, csak egy kicsit más jellegű. És ezeket is szeretném mindenképp megpróbálni, sőt jövőre juhot is szeretnénk tartani.
Kecske, tehén, juh. Mi hiányzik akkor még?
Hát van olyan sajt készítő, aki bivajtejjel is dolgozik, de szerintem ezt mi kihagyjuk.
Miért?
Az állat méretei miatt.
Bodor Enikőjék munkába fogták a kecskéket, így indult a sejpi sajtüzem. Kedves hallgatóink, a hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclip.hu oldalon. Rövidesen Szombat reggel című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Rácz Dorottya, valamint a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!